Gurul a pénz. Egyes. Nagybátyám, Bohús Ervin, szőke és kékszemű ember volt, arcvonásai a kemény munkában kiélesedtek. Apám úgy beszélt róla, mint kérlelhetetlen és hideg self-made manről, aki kezdettől fogva egyetlen irányban haladt, érzések és indulatok felett áll, és soha nem gondol egy évre, arra a felfelé vezető útra csak, melynek tetején cél és eszköz egy, a vagyon a minden, és amit magával hozott. 3 év alatt 500 000-et teremtett. Azt hiszem, apám nem szerette, példaképnek állította elénk és magasztalta, de elhallgatott olyankor, mikor az ő hatása alatt mi is magasztalni kezdtük. Néha eljött hozzánk, hátratett kezekkel sétált fel és alá, maga elé nézett, és különös, kemény és rövid szavakkal beszélt velünk. A pénzről beszélt, és mindenről, amit azzal szerezhetünk. Függetlenséget, nyugalmat, biztonságot, a bizonytalan világban, önbecsülést és mások szeretetét. Kínos szigorúsággal vigyázott különben a külsőnkre. Néha hirtelen ránk nézett, egy nyakkendőt megigazított, a mi felszerelésünk érdekelte. Meg kell venni, mondta rögtön, mihelyst valami hiányzott. Én mindig zavarban volt, amikor nálunk volt. A szívem dobogott, az ő sok pénzére gondoltam, nem mertem vele beszélni, csak ha kérdezett. Tudtomban igazat adtam apámnak, de néha lopva néztem az arcára, és valami titok után kutattam. Mindnyájan nagyon komolyak voltunk, és tág szemekkel néztük őt, és útra készültünk, és akkor úgy rémlett nekem, hogy szemüvege mögött hirtelen tréfás és gyerekes humor villant föl egy pillanatra, és mint a hirtelen ilyesfélét akarna mondani nekünk, de hát ne ijedjetek meg azért, csacsik, hiszen nem olyan komoly ez, és talán nem is kell nektek az a sok pénz, és talán nem is kell nekem se, és talán azért gyűjtöm csak, hogy egy nap mint minden pénzért törmelék csokoládét, és olyas valamit vegyek, amit együtt meg tudunk majd enni. 1 millióért törmelék csokoládét. Hát nem volna jó? De hamar elkomorodott. 2. Néha elmentünk hozzá, és félve és illedelmesen üldögéltünk a nehéz bőrszékekben. Igenis, Ervin bácsi, mondtuk és kiegyenesedtünk, ha hirtelen, kurtán és röviden ránk szólt. Otthon szigorúsága engedett, és gyakran láttuk mosolyogni. Furcsa, gyermekes mosolya volt, amit valamikor nagyon régen szokhatott meg, és ami most úgy jelent meg az arcán, mint valami emlék, idegenül. A szájszöglete kicsit remegett, mikor mosolygott. Vacsoránál szinte vidám lett néha. Történetek jutottak eszébe, és ravaszul nézett körül. Lopva, folytott hangon mondott el holmi anekdotát, és amikor mindnyájan nevettünk, hirtelen megfogta a felesége kezét, és megcsókolta. Én az asztal végéből remegő feszüléssel figyeltem az arcát, és megpróbáltam elképzelni, mit érezhet ő, a gazdag és hatalmas. Ez a mozdulat a zavarba hozott, és kínos várakozással néztem a feleségére, valahogy rosszul esett ez a késcsók. Az asszony engedte a kezét, mint egy tárgyat. Az én kötös gyerekfejem úgy érezte, hogy ez nem jó, hogy az asszonynak zavarba kellene jönni, visszahúzni a kezét, elpirulni, vagy általában valaminek történnie kellene erre, hiszen mindent tőle kapott, az én nagybátyámtól, a nehéz sejmet, a csipkét és a fehér szobát. Vacsora után az asszony zongorához ült, és fehér kezei nyugodtan pergették a billentyűket. Mi a zongora köré álltunk, és nagybátyám hátul egy karszékbe ült, szivarozott. És a homályban elereszkedtek szemei, és szája két ujja ernyeten engedte el a szivart, maga elé nézett, és én akkor elszoruló szívvel éreztem, hogy a melódiára figyel, és hogy a melódia valami ismeretlen és borzasztó dolgot jelent. A tehetetlen melódia, melynek nincsenek szavai, tehetetlenül és vadul dörömböl a zongorából, hogy megértesse magát, mert mondani akar valamit. Fenyegetőzni és sürgetni, kétségbe esetten figyelmeztetni valami szörnyű panaszra, ami utolér a hátunk mögött, és fejünk felett van már. A vonító melódia, mely koponyánk ajtaját kaparja szűkölve, hogy bebocsássuk, de beszélni nem tud, mert nem adattak néki meg a szavak. De akkor az asszony arcára néztem, és láttam, hogy nem figyel a melódiára. Az arca hideg volt, és az orrát fintorgatta, és láttam, hogy másra gondol. Ekkor nehéz hideg rémület szállt meg, mikor láttam, hogy ő nem figyel a melódiára, és másra gondol. 3. November egyik első napján nagybátyám 6 órakor elment a nagyvállalkozó irodájából, nehéz kabátját felhajtotta, mert köd volt, és automobilba ült. 6 óra lehetett. A felesége születésnapja volt, és ő 4 hónapja készült erre a napra. A vállalkozás sikerült, és ezen a napon a nagy párizsi útról akart beszélni a feleségével, az ő második nászútjukról. Most egy vakító és ingerlő tréfát gondolt ki, amire régen készült, azt a módot, amivel tudatja majd a feleségével, hogy a vállalkozás sikerült, és hogy elutaznak. A kabátja 2 zsebét teletöltötte arannyal, duzzatra töltötte, és az automobilban furcsán mosolyodott el. Bemegy a feleségéhez, és halkan járkál a puha szőnyegen. Mi van a zsebedben? Hogy tömheted így tele? Kérdezi a felesége, és ő oda megy, és a felesége a zsebébe nyúl. Nagybátyám sápat volt, egyszerre látta a fehér kezet, amit a hideg aranyag között turkál, hideg, fehér kéz az éles, villogó aranyag közt, és összeborzongott. Az automobilt elküldte, lassan ment fel a lépcsőn, halkan nyitott be. Az előszobában nem jött ki senki. A felesége szobája felé tartott, előre mosolygott már, s borzongott előre a tréfán, óvatosan nyomta be az ajtót, de nem talált bent senkit. Körülnézett, és becsengette a szobalányt. A nagyságos asszony elment? Igenis 5 órakor. Különben egy levelet hagyott az íróasztalon. A kis bőröndöt vitte. Nagybátyám elolvasta a levelet. Első gondolata a szobalány volt, hogy vajon az nem nézette-e oda, vagy nem olvasta-e. Egy kicsit elpirult. Köhögött, és a levelet rendesen becsúsztatta az egyik zárt fiók résén, még lögdöste is kevéssé egy papírvágó késsel, mert a csücske kiállt. Egy pillanatra leült, aztán megint eszébe jutott a szobalány. Jól van, Anna, köszönöm. Nagybátyám aztán felhajtotta a galériát, tétován áldogált 2 percig, eszébe jutott a nehéz köd odakünt az utcán és a hideg levegő. A homályos lépcsőn lefelé menet, mint a távoli dübörgést hallott volna. Egyetlen vonat dübörgött a távolban zakatolva, egyetlen vonat, amit lekésett, és most úgy rémlett neki, hosszú-hosszú üres idők jönnek, és nem jön a vonat. Az állomáson éjszakai sötétség, az őr lehajtja piros zászlóját. Mehet! Sípol egy hang, az őr bemegy, és lefekszik. Aztán sötétség. 4. Most úgy volt, mintha évek óta nem látta volna. Ez volt a különös, és az, hogy nem haragudott. A távoli vonatot figyelte magában, és elviselhetetlen irigység és hideg gémberedett valami a szívében. Nem haragudott rájuk, irigyelte őket, homályos szavak búdácsoltak mélyen, mélyen, a megbénult tudat fenekén, könyörgő szavak, amikkel a feleségének könyörgött, hogy miért nem vitte őt is magával. Szívesen áldogálna a folyosókon, a dübörgő vonatban, és nézné tisztelettel és mohón, nézné, hogy azok hogyan csókolóznak. Hiszen ő csak egy tréfát akart csinálni, már előre mosolygott ravaszul és beszélni akart, és akkor egyszerre durván a szájára ütöttek. Ezt kalapálta valami a fülében, de ködök gomolyogtak. Most aztán igazán nagyon fázott. Hová menjen? A vonat mozdonyára gondolt, és a lihegő gőzökre. A mellékutcába jutott este 9-kor. Nagyon fáradt lett. Igen, szeretett volna egy kályhát találni, és meleg ételeket. Egy kis korcsma villant fel hirtelen, ahová diákkorában járt. Bablevest evett, nők szolgálták ki. De ezt rögtön elfelejtette. Hanem ekkor alattomosan elmosolyodott, igen, mondta magában, igen, itt a mellékutcában. Ezt is diákkorában fedezte fel, nők járnak arra, nini, hogy nem jutott ez az eszébe. Szép nők meleg ruhákban. Rögtön talált egyet, bátortalanul szólt is hozzá, de tudja Isten miért, az nem állt meg. Végignézte és tovább ment. Nagybátyám kísérte egy darabig, s fáradt feje holmi aljas, régi szók után dadogott. Talált egyet, durva és trágár szó volt. Félhangosan mondta párszor, de a lány nem hallotta meg. Nagybátyám reszketve kotorászott zsebeiben, és egy csomó aranyat szedett ki. Ránézett, pergette az ujjai közt. Utólérte a lányt, reszketve a szoknya zsebe felé akart nyúlni, de nem találta el. Az aranyak lesiklottak a szoknya ráncai közt a nyirokba. A leány nem hallotta meg a csörgést, tovább ment. Nagybátyám nem bírta tovább szusszal. Az utcasarkon megállt, és tűnődve, keserűen görbült le a szája. Istenem, mi történt? Istenem, mit felejtettem el? Meleg pára fújt az arcába, egy konflisló állt mellette, és fújt a nedves utcán. Egyszerre végtelenül megsajnálta a lovat. Megsimogatta az orrát, nedves, könnyes szemébe nézett. Aztán belemarkolt az aranyagba, és a szája elé tartotta. A ló beleszagolt az aranyag közé, és szerte fújta. Nagybátyám odaszorította a szájához, és kényszeríteni akarta. És ekkor sírt a nagybátyám. Másnap reggel találtam rá iskolába menet. Még sötét volt, lent a Dunaparton a hajó lámpái égtek. Nagybátyám a lépcsőn ült a sűrű hajnali ködben, két lábát felhúzta, hogy ne érje a víz. Fütyörészet és ugrómacskát játszott az aranyakkal. Egyenként pörgette őket, az aranyak koppanva pattantak le a lépcső széléről, s kettőt-hármat ugrottak a vizen. Vidáman pislantott rám, mikor meglátott, a szája tele volt csokoládéval, valahol törmelék csokoládét vett, és azt reggelizte, és az arcát bemaszatolta a barna téppel. Leültem mellé a lépcsőre. Látod, te szamár, így kell, mondotta anélkül, hogy felém fordult volna. A hangja olyan volt, mint mikor idősebb fiú tanítja az öccsét. Két csapkás ember tartott feléje negyed órával azelőtt, hogy odaértem, egy munkás hívta őket telefonon.